A 439-es számú éneket énekeljük el Isten tiszteletünk elején. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 9-es számú éneket énekeljük majd.
Mindenben igaz a te ítéleted, Istenünk, mert vétkeztünk ellened. Dicsőítsd meg mégis a te nevedet, és irgalmat szerint cselekedjél velünk. Vezess engem parancsolataid útján, mert abban lelem kedvemet. Hajlítsd szívemet a te bizonyságaidhoz, igazságoddal eleveníts meg engem.
Amen.
Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam, megváltom drága vére. Tisztíts meg bűneimtől az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte el a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk! Kérünk téged, Istenünk, segítsd meg egyházadat a kísértések között, hogy tiszta szívvel ragaszkodjunk hozzád, az egyedül igaz és örök Istenhez, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által, a Szent Háromság ünnepe után 20. vasárnapra rendelt szent igét, melyet megírva találunk János evangéliumában 20. fejezet 30. versétől a 31-ig a következőképpen. Tehát az igét olvasom János evangéliuma 20. fejezet 30. versétől a 31-ig. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek. Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben éltetek legyen az ő nevében. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten szent igéjét. Válaszul Isten igéjére, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A 76-os számú éneket énekeljük el Isten tiszteletünk folytatásaként. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Ámosz próféta könyvében, a 8. fejezet 11. versétől a következőképpen. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, és északtól keletig, bolyonganak és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Amen. Kedves testvérek! Ennek az igének, ha az első részét halljuk, akkor az fogalmazódik meg bennünk, hogy de jó lenne, hogyha ez így lenne. De jó lenne, hogyha azt látnánk, hogy vágyakoznak az emberek az Isten igéje felé, de ez megnyilvánul úgy az életükben, hogy jönnek, hogy keresik őt, hogy most is nyitva kellene, hogy legyen a kettes terem ajtaja is, és tolonganának az emberek, mert vágynak arra, hogy az Isten igéjét hallják, és akár az utcán is megszólítanának bennünket, hogy beszéljetek már arról a Jézusról, aki megszabadított bennünket, mert szeretnénk megismerni, vagy a munkahelyen is ez lenne a téma, a baráti társaságokban is. De jó lenne, hogyha ez a vágy így felébredhetne az emberekben. És hát itt Ámosz próféta alapvető szükségekről beszél. Alapvető szükségek betöltésének a vágyáról, az étel és az ital utáni vágyról, az éhezésről, a szomjazásról. És hát ezt ismeri mindenki valamilyen szinten, hogy milyen éhesnek lenni, vagy milyen szomjazni, de azért talán azt nem sokan tapasztalhattuk meg, hogy milyen úgy igazán éhezni. Napokig nem enni semmit, vagy napokig nem inni semmit. Hogyha itt körbe kérdeznénk, hogy kinek mi a rekordja ilyen szempontból, nem tudom, hogy hány nap jön neki, vagy hány óra jön neki. Nekem sincs igazán ebben tapasztalatom. Annyi, amikor jártam birkózni, akkor volt, hogy fogyasztani kellett. És akkor nem ehettünk néhány napig rendesen, vagy nem ittam mondjuk több mint 24 óráig. És azt arra emlékszem, hogy az már nagyon kellemetlen volt, és eléggé beszűkült a ember tudata ilyenkor, hogy na hát, mikor lesz az már, hogy ihatunk, és emlékszem arra, hogy milyen jó volt a mérlegelés után elővenni azt a szendvicset, meg meginni azt az innivalót, még az embernek a könnye is kicsordult, amikor ezt megtapasztalhattuk. De hát ez mind semmi, ugye, hiszen ott volt mellettünk az étel, és hát van, aki élt is ezzel. A edzés után, amikor volt a próbamérés, akkor utána megvolt a súlya, aztán amikor a versenyen mérték, akkor többet mutatott, mint az edzés után, mert élt azzal a lehetőséggel, hogy ott volt az étel, ott volt az ital mellette, nem tudta ezt megállni. Nehéz elviselni az éhezést és a szomjazást. Mégis azt vesszük észre, hogy az igei éhezés és szomjazással úgy tűnik, hogy megvan az ember. Azt gondolja az ember, hogy ige nélkül lehet élni. És úgy tűnik, hogy sokan elég jól elélnek ebben a világban az Isten igéje nélkül. De hát ez a gőgös embernek a gondolkodása, hogy az ige nélkül elélhet, hiszen az ige nélkül még csak élni sem tudunk. Hiszen Isten az ő igéjével, az ő szavával alkotott bennünket. És nem tudunk teljes életet élni, és nem tudunk igazán élni az ő igéje nélkül. És Ámosz arról beszél itt, hogy ott lesz a vágy az emberekben, ami egyébként ott van minden ember szívében, csak talán nem fogalmazódik meg, hogy mi iránt vágyakozik az ember. Ott van ez bennünk, hogy vágyakozunk a boldogság felé, vágyakozunk Isten felé, csak ezt nem értjük igazán, nem tudjuk igazán ő nélküle, hogy mi ez valójában. De itt azt látjuk, hogy ez a vágy, ez, ez konkretizálódik. És nagyon jól tudják, hogy miután vágyakoznak, tudják, hogy az Isten igéje után, de ezt nem érik el. Ezt nem kapják meg. És nem tudják oltani az éhségüket, a szomjukat. És olyan megdöbbentő ezt olvasni, hogy Isten éhséget támaszt. Szomjat ébreszt az emberben, és aztán ez nem tud csillapodni. Megfogalmazódik ez az emberben, megfogalmazódhat, hogy akkor ezt Isten miért teszi? Játszik az emberrel, hogy éhséget ad, aztán nem tudja azt csillapítani? De sokkal inkább a fordítottja az igaz, az ember próbál játszani Istennel. És van úgy, hogy Isten megpróbálja az ő népét, megpróbálja az embereket. Azért, hogy megbecsüljék a táplálékot, de a lelki táplálékot is. Mózes 5. könyvének 8. fejezetében olvashatunk erről. Azt mondja az Úr Mózesen keresztül, emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr, a pusztában 40 éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, hogy mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. De itt azt látjuk, hogy már többről van szó. Itt nem csak az étellel, itallal sanyargatja az Úr az ő népét, hogy rájöjjenek, hogy többre van szükségük, hanem itt azt látjuk már, hogy a lelki táplálékot vonja vissza. És azt mondja, hogy hiába keresik, már nem találják. És ebben tulajdonképpen már azt láthatjuk, hogy az ítélet jött el. Az ítéletről beszél itt Ámosz próféta. És ennek az ítéletnek a beteljesedése tulajdonképpen maga a pokol, amiről Jézus beszél a gazdag és a Lázár történetében, amikor mondja, hogy ekkor felkiáltott, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, ugye itt a gazdag kiált fel, küld el Lázárt, hogy újja hegyét márts a vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrődöm el lángban. És ugye utána arról van szó, hogy hiába ez a sóvárgás, hiába az enyhülés utáni vágyott már, nincs erre lehetőség. Ez a végső beteljesedés ennek az ítéletnek, ami maga a pokol. De tudjuk, hogy Isten ezt nem akarja, hogy bárki is oda kerüljön. Isten a poklot nem embernek találta ki. Isten azt akarja, hogy őt megismerjük, hogy őt keressük. De voltak ilyen ínséges idők Izrael népének életében, hogy nem volt elérhető az ige számukra. Azt olvashatjuk Sámuel első könyvének 3. fejezetében, hogy az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt Éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás. Vagy aztán ott vannak azok az időszakok, amikor fogságba került Izrael népe. Először az asszírok vitték el az északi országrészt, aztán ugye a déli országrészt is, a babiloniaiak, és ott van az egyik Zsoltárban, a 74. Zsoltárban megfogalmazva ez, hogy jeleket nem látunk, próféta nincs többé, és senki sem tudja, meddig tart ez még. Keserves időszakok voltak ezek Izrael népének életében, amikor nem volt ott az Isten igéje, nem volt próféta, nem volt útmutatás, és nem tudták, hogy meddig tart ez még. Aztán tudjuk, hogy még szólt az Úr, még visszavezette őket, még újjáépíthették a templomot. De aztán Malakiás próféta után jött 400 év, amikor csend volt. Amikor megint csak nem volt próféta. És az a megdöbbentő, hogy a zsidó nép még mindig így élheti ezt meg, hogy még mindig nincs próféta. Azóta még eltelt 2000 év, tehát 2000 több mint 2400 év óta abban vannak, hogy nincs próféta. Sőt, nincs templom, nincs hely, ahol az áldozatot bemutathatnák, nincs bűnbocsánat. És hát persze van, hiszen eljött keresztelő János, aki próféta volt, sőt, nagy próféta, és eljött Jézus, aki nagyobb a prófétáknál, eljött benne az Isten bűnbocsánata, az Isten kegyelme, de az a kérdés, hogy őt elfogadjuk-e? Befogadjuk-e? Mert az egyén életében is lehetnek ilyen időszakok, amikor az Isten igéje az távol kerül, sőt, elérhetetlennek bizonyul. És lehet, hogy most ezt úgy nem vesszük komolyan, azt mondjuk, hogy hát itt vagyunk, hallgatjuk az igét, elérhető a Biblia, karnyújtásnyira, kinyithatjuk, olvashatjuk, ott van még akár a mobiltelefonunkban is, ami mindig velünk van, és nem tudjuk ezt elképzelni, hogy Isten igéje elérhetetlen lenne számunkra. Pedig hát adódhat olyan helyzet, hogy nagyon megbetegszik az ember. Az egyik testvér tett erről bizonyságot, hogy milyen jó, hogy bíztatták őt arra, hogy tanuljon meg igéket, mert volt olyan idő, amikor annyira megbetegedett és annyira nehéz helyzetben volt, hogy szinte mozdulni sem bírt, mert amikor megmozdult, akkor olyan fájdalom hasított belé, hogy ezt nehezen tudta elviselni. És hát miből tudott így élni? Mi volt az, amiből tudott táplálkozni lelkileg? Abból, amit megtanult. A gondolataiban tudta forgatni azt, amit korábban kívülről megtanult Isten igéjéből. Vagy bebörtönzött hívő emberek, lelkészek mondták azt, hogy milyen jó, hogy fiatal korukban hallgattak a lelkészükre, aki mondta nekik, hogy fiúk, tanuljátok az igéket, memorizáljátok azokat, mert ki tudja, milyen időszakok jönnek el. És aztán tényleg eljöttek olyan időszakok, amikor börtönbe zárták a hitük miatt őket is, és akkor megint csak nem volt más, mint az, amit kívülről megtanultak, és azt tudták forgatni a szívükben. És az a legszörnyűbb helyzet, amikor valaki vágyakozna Isten igéje felé, de már nem adatik meg a lehetőség neki. Voltairról írják azt le, hogy ő nagyon megbetegedett, és úgy tűnt, hogy a halálán van, és hívatta a papot. Pedig hát ő ugye káromolta Istent, meg az egyházat szitta, tapossátok el, pusztítsátok el a gyalázatost, beszélt az egyházról, de aztán amikor ilyen helyzetbe került, akkor hívatta a papot, és hát jött is, és azt írják róla, hogy megvallotta ezeket a dolgokat, meggyónt, és aztán jobban lett. És azzal a helyzettel úgy tűnik nem tudott mit kezdeni, mert aztán folytatta tovább ezt a Isten káromlást, és amikor újra megbetegedett, akkor a barátai már nem engedték oda a papot. Hiába gyötrődött, meg hiába vágyott volna arra, hogy enyhülése legyen, meg talán Jézus Krisztus nevét is mondogatta, de szörnyű kínok közt halt meg, ahogyan leírják. Borzasztó állapot ez, amiről ez az ige is beszél. És tulajdonképpen most ezzel az igével szembesülve mi hálát adhatunk azért, hogy nem vagyunk ebben a helyzetben. Közösségileg sem, meg egyénileg sem. Hogy még szól az Isten igéje, még hallgathatjuk azt. És arra figyelmeztet bennünket az Úr, hogy becsüljük meg ezt a helyzetet nagyon. Mert Ámosz idejében is szólt a próféta, szólt az ige. Hiszen hát ezek is prófétai szavak, amiket ő mond. De akkor nem becsülték ezt meg. Pedig ott volt Hóseás is az ő idejében, ő is az északi ország részben, Izraelben hirdette az igét, a déli ország részben is, talán egy kicsit később Ézsaiás, meg Mikeás előálltak és hirdették az Isten igéjét, de nem becsülte meg ezt a nép. És hát Ámoszról tudhatjuk, hogy ő egyébként nem tanult prófétai iskolában, pont ott van a mai ige, hogyha olvasták a testvérek a rövid igét, akkor abban van erről szó, hogy ő, Ő pásztor volt, pásztorember. Talán azt mondják, hogy ilyen állattenyésztő, tehát nem pusztán egy pásztor fiú, hanem egy nagy vállalkozása lehetett. Máshol mondja ugye, hogy fügét termeszt. Tehát mezőgazdasággal foglalkozó ember, aki egyébként a déli ország részben lakott, de Isten megszólította őt, és azt mondta, hogy menj és hirdesd az igét ott a népnek, ott a királynak, ott a papoknak. És hát megy, és ezt teszi, abban a helyzetben, második Jeroboám király idejében, amikor egyébként úgy emberileg úgy tűnik, hogy rendben van minden. Győznek harcokban, megerősödik az ország politikailag, dübörög a gazdaság, jók a mutatók, és ebben a helyzetben kell oda mennie Ámosznak, és hirdetnie az Istennek az ítéletét. Hát gondolhatjuk, hogy a király ennek nem örült, meg hát a vezetők ennek egyáltalán nem örültek, de sokan nem vették komolyan, mert azt gondolták, hogy hát miket beszél ez az ember, hát minden rendben van. Olyan erősek vagyunk, olyan jól állunk. De közben ment a bálványimádás, meg közben ment a szegényeknek az elnyomása, és Isten ezért küldte Ámoszt, hogy hirdesse az ítéletet. És aztán ott a vezetők azt mondták neki, hogy menjen innen. A Suszter az maradjon a kaptafánál, menjen haza, aztán hagyjon bennünket békén. Erről Ámosz könyvében olvashatunk szintén a 7. fejezetben, a 10. verstől. Ezt az üzenetet küldte Amaciá Bétel papja Jeroboámnak, Izrael királyának. Összeesküvés szít ellened Ámosz, Izrael népe körében. Nem tűrheti el az ország az ő beszédeit, mert így beszél Ámosz. Fegyvertől hal meg Jeroboám, Izraelnek pedig fogságba kell mennie földjéről. Ámosznak viszont azt mondta Amaciá, te látnok, menj el innen, menekülj Júdába, ott keresd a kenyeredet, és ott profétálj. Bételben nem profétálhatsz többé, mert királyi szentély ez itt, és az ország temploma. Ámosz így válaszolt Amaciának, nem vagyok proféta, sem proféta tanítvány. Pásztor vagyok én, és fügét termesztek. De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és ezt mondta nekem az Úr. Eredj és profétálj népemnek, Izraelnek. Most azért halld meg az Úr igéjét. Te ezt mondtad, nem profétálhatsz Izrael ellen, nem prédikálhatsz Izsák házáról. Ezért így szól az Úr. Feleséged parázna nő lesz a városban, fiaid és leányaid fegyver által esnek el, földedet felosztják mérőzsinórral, te magad tisztátalan földön halsz meg, Izrael pedig fogságba megy földjéről. És ez az ítélet be is következett. Néhány évtized után jöttek az asszírok, és leigázták az északi ország részt. És olyan megdöbbent, hogy ez az egész profécia szinte ítéletről szól. Van, aki megszámolta, hogy 5 vers van pusztán, ami az üdvösség ígéretéről szól, üdv profécia. De az egész ítéletről szól. És megint csak ez válik hangsúlyossá, hogy hálásak lehetünk Istennek, hogy még nem tartunk itt. Hogy még szól az öröm üzenet. És nem arról van szó, hogy keresgélnünk kell az Isten igéjét, hanem lépten nyomon találkozhatunk vele. Itt lehetünk most. Ha valaki nem tudott eljönni erre az Isten tiszteletre, akkor az interneten keresztül meghallgathatja. Hogyha nem ezt, akkor másik Isten tiszteletbe is belekapcsolódhat online. Aztán, hogyha esetleg azt unalmasnak tartja, akkor bekapcsol egy másik híres igehirdetőnek az igehirdetését az interneten, vagy olvas valamit, vagy elővesz prédikációs köteteket. Itt is ott vannak a könyvek a 2. teremben. Meg lehet vásárolni a magyarázatokat, mindenféle igéről szóló könyvet. Rengeteg útja, módja van, hogy Isten igével találkozhassunk, hogy abból táplálkozhassunk. És itt az a kérdés, hogy ezzel hogyan élünk. Hogy ezt a helyzetet megbecsüljük-e. Sokszor elgondolkodom azon, amikor itt tart az Isten tisztelet, és itt mennek az autók a Tokaji úton, hogy hova mennek ezek az emberek. Hogy vajon voltak már Isten tiszteleten, vagy majd mennek Isten tiszteletre? Merre felé tart az ő életük? Aztán sokszor nem csak személykocsik mennek itt, vagy teherautók, hanem mentőautók is száguldanak. Hova érnek azok az emberek, akik nem érik el a földi céljukat, ahova szerettek volna utazni? Vagy ha nyomorúságban vannak, bajban vannak, akkor kihez fordulnak? Honnan próbálnak meríteni? Kit keresnek? És Isten keres bennünket. És amikor ránk pirít, amikor ilyen ítéletes igéket hoz elénk, akkor is ezt azért teszi, hogy észrevegyük magunkat, magunk helyzetét. És észrevegyük őt, és végre meglássuk azt, hogy ő mennyire szeret bennünket. És szól a Bibliában, és elmondja azt, hogy annyira szeret, hogy az ő fiát adta értünk, és mindez azért iratott meg, hogy higgyük, hogy Jézus az Isten fia, és a hitben életünk legyen, teljes életünk legyen, örök életünk legyen. És ezért fontos a Szentírás számunkra, hogy a mai napon Szentírás vasárnapja van, és ezen a napon különösen hálát adhatunk Istennek, hogy itt lehet előttünk a Biblia. És olvashatjuk az Isten szavát, az Isten beszédét. Egyszer láttam egy olyan videót, amikor talán koreai testvérek voltak, akik kaptak teljes Bibliát. És szinte ugráltak örömükben, és nem bírtak mit kezdeni az érzelmeikkel, ölelgették a Bibliájukat, hogy végre az egész Szentírás ott lehet a kezükben, és majd olvashatják, és ebből élhetnek. Hát bennünk ott van ez az öröm, ez a vágy, hogy az Isten igéjét tanulmányozhatjuk, és hallgathatjuk. És olyan jó azt látni, hogy Isten hogy gondoskodott arról, hogy az emberek olvashassák, hallhassák az ő szavát, és mindig az ő népének nyelvén igyekezett szólni. Ugye ott volt a héber nyelven először is az ige, Izrael népének a nyelvén szólt. Aztán amikor a görög nyelv lett a világnyelv, akkor lefordították az Ószövetséget is görögre, és aztán az Új Szövetség is ezen a nyelven íródott, hogy olvashassák az emberek. Később a latin vált ilyen nyelvé, Jeromos lefordította latinra a teljes Bibliát. Ez volt a Vulgáta. Aztán jött megint csak egy ilyen időszak, amilyen mondhatni, hogy szárasság időszaka, mert a latin nyelvet egyre kevesebb ember beszélte, de nem volt a nép nyelvére lefordított Biblia. Sőt, tiltották is egy időben a papok, hogy a nép kezébe kerüljön. Írástudatlan emberek, hogy tudnák érteni az igét, akik nem jártasak a tudományban, hogy találkozhatnának az Isten szent szavával. És ezért vált nagyon fontossá a reformáció idején az, hogy a nép nyelvére fordítsák le a teljes Szentírást. És ugye Luther német nyelvre fordított először az Új Szövetséget 1522-ben, aztán 1534-ben az Ószövetséget is. És aztán, ahogy ott tanultak különféle népekből emberek, ezek hazamenve a saját országukban igyekeztek a saját nyelvükre is lefordítani a teljes Szentírást. És újra le kell fordítani, újra át kell dolgozni ezeket a fordításokat, mert változik a beszéd. Egyszer férfi órán beszélgettünk erről Lucfalván a testvérekkel, hogy milyen fontos a Biblia, milyen fontos a Biblia fordítás. Aztán szóba kerültek a legújabb fordítások, és az egyik fiatalabb testvér mondta azt, hogy hát van ez a fordítás, ez full új fordítás. Ugye full új. És akkor ezt úgy többször említette, És aztán az egyik idősebb testvér megkérdezte, hogy mi az a full? És hát ez is mutatta, hogy hát ezért kell a Biblia fordítás, mert változik a mi nyelvünk, és a Károli a maga idejében nagyon fontos volt, de egy mai fiatal már lehet, hogy föladja a második mondatnál, mert akadozik, mert nem érti azt, ami ott megfogalmazódik. És ezért fontos, hogy vannak újabb fordítások, revidált új fordítás, revidált Károli fordítás, és majd kellenek néhány évtized múlva újabb és újabb fordítása. De most egy kicsit ott is megállhatunk, hogy milyen nagy dolog volt az, hogy 1590-ben már a magyar nép is olvashatta a teljes szentírást anyanyelvén. Ugye Károli Gáspár volt az, aki ezt megtette. Egy kicsit az ő életéről is most hadd szóljak. Nem tudom, hogy tudják-e a testvérek, hogy őt nem is így hívták eredetileg, hogy Károli Gáspár, hanem Radicsics Gáspár volt, és Nagy Károlyban lakott, és a kor humanista szokása szerint fölvette a településének a nevét. Innen jött az, hogy Károlyi. És eredetileg így is kellene talán mondani, hogy Károlyi, de aztán az írásmód miatt ez a Károli maradt meg, és hát ezt is szoktuk használni, hogy a Károli fordítás. És ő tanult Wittenbergben is, és utána onnan visszajöve, amikor Göncön volt lelkipásztor, akkor kapta azt az elhivatást, hogy lefordítsa a teljes szentírást. Ott volt benne ez a vágy. De az is egy megdöbbentő tény az ő életéből, hogy az 1580-as években pestis járvány tört ki, és ebben a járványban meghalt az ő három gyermeke, és az ő felesége is. És ezután fogott hozzá a szentírás lefordításához a lelkész testvérekkel, akik ott voltak a környezetében. Tehát olyan megdöbbentő, hogy egy ilyen tragédia bekövetkezett az ő életében, és nem, hogy Isten ellen fordult volna, vagy megkeményedett volna, vagy alább hagyott volna a szolgálatban, hanem belevetette magát a szolgálatba még inkább, és elkezdte fordítani a szentírást. És erről így ír, hogy Istennek nevét segítségül híván, minek utána hozzá kezdettem volna egy néhány jámbor tudós atyafiakkal, kik nékem a fordításban segítségül voltak, meg nem szüntem addig, míg nem véghöz vittem a Bibliának egészen való megfordítását, melyben munkálkodtam közel három esztendeig, nagy fáradtsággal, testi töredelemmel, de oly buzgóságos szeretettel, hogy én egy szempillantásig e nagy munkát el nem untam, hanem nagy serénységgel és szeretettel munkálkodtam, míg nem elvégezném azt. Itt három évről beszél, de azt mondják, hogy ez feltetőleg az utolsó intenzív három évet jelentette, talán több volt az az idő, amíg ez a fordítás elkészült. És nagy vágya volt ez, mondta is, hogy csak Isten addig éltessen, míg a Bibliát kibocsáthassam, kész vagyok meghalni és Krisztushoz költözni. És tényleg így is történt. 1590-ben ugye kinyomtatták a Bibliát, másfél éven keresztül nyomtatták ki azt a körülbelül 800 példányt, és utána 1591-ben meg is halt Károli. Tehát Isten megadta neki ezt a csodát, hogy ő fordíthassa le az ő szavát a magyar nyelvre, és aztán magához szólította őt. És a Biblia fontosságáról így ír az egyik művében: mostan, noha különösképpen boldogtalanok vagyunk, és szerencsétlenség alatt vagyunk, mostannoha külsőképpen boldogtalanok vagyunk, és szerencsétlenség alatt vagyunk, mindazáltal lélekben boldogságosak és békességesek vagyunk. Mert a Krisztus Jézusnak, az Isten fiának tudománya az evangélium tisztán prédikáltatik, melynek általa a Szentlélek Isten hütött gerjeszt mi bennünk, hogy az mi lelkünk békességes legyen Istennel. Ez az belsőleg lelki boldogság és békesség felülhaladja a régi testi békességet. És az Isten bátor ostorozzon külsőképpen bennünket,
az, mint neki kedves, csak az ő szent igéjének kenyerét ne vegye el közülünk.
Tehát arról beszél itt Károli, hogy lehetnek testi nyomorúságok, nehézségek, és inkább az érje őt, inkább az érjen bennünket, mint hogy az Isten elvenné a mi lelki kenyerünket, az ő igéjét tőlünk. Mert lehet, hogy úgy tűnik a világ szempontjából, hogy hát Biblia nélkül, ige nélkül lehet élni vígan. De a valóság az, hogy Isten szava nélkül elveszünk. Spurgeonnek van egy mondása, ami nekem nagyon tetszik. Sokszor szoktam ezt a fiataloknak, konfirmandusoknak mindig megpróbálom megtanítani. Azt mondta Spurgeon, hogy a Biblia, amely szétesik, általában egy olyan emberhez tartozik, akinek az élete nem. Hát nem tudom, hogy ezt így értették a testvérek. Tehát a Biblia, amely szétesik, általában egy olyan emberhez tartozik, akinek az élete nem esik szét. Miért? Mert hát azért esik szét az a Biblia, mert agyonolvassa. Mert abból táplálkozik nap, mint nap. És akkor annak az embernek az élete nem esik szét. Mert az Isten igéje összetartja és megtartja. És ahogyan a testi evés és ivás nem lehet öncélú a mi életünkben. Nem csak azért teszünk, hogy nekünk jó legyen, hanem azzal az energiával segítsünk másoknak, azzal az energiával Isten dicsőségére éljünk. Ugyanígy van a lelki táplálékkal is. Hogyha ezt megtapasztaltuk, megkaptuk, akkor kutya kötelességünk az, hogy másokat is segítsünk arra, hogy oda jussanak. Hogy nehogy az történjen, hogy ott van a forrás vize, és amellett szomjan halnak emberek. Vagy amit Nietzsche is mondott, ez a híres, hírhet filozófus, hogy rettenetes dolog szomjan halni a tengeren. Hát annyira meg kell sóznotok igazságotokat, hogy aztán már a szomjat se oltsa. Hát figyeljünk arra, hogy az Isten igéjét úgy adjuk tovább, ahogyan azt az Úr adja nekünk. Hamisítatlanul, tisztán hirdessük azt. És akkor láthatjuk azt, hogy mások élete is helyreáll és megerősödik. Hát remélem most megszomjasztunk ezen a Isten tiszteleten, az Isten igéjére még inkább. Lehet, hogy fizikailag is megszomjasztunk. Én többször, miközben ilyen igékről szó van, akkor sokszor szaladok ki, aztán iszok vizet. Lehet, hogy így van velünk is, de lelkileg is, hogy Uram, szeretném még jobban érteni az igédet, szeretném még inkább, még mélyebben tanulmányozni azt is, és szeretném megbecsülni az alkalmakat, amik adódnak itt, az Isten tiszteletek, a bibliaórák, a különféle alkalmak minden korosztálynak itt a gyülekezetben is. Hát micsoda áldás, micsoda lehetőség ez. És aztán, hogyha iszunk, akkor Jézus azt mondja, amit a samáriai asszonynak mondott, hogy aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé nem szomjazik meg, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Amen. Imádkozzunk. Hálásak vagyunk neked, mennyei atyánk, hogy még nem tartunk ott, ahol Izrael népe Ámosz idejében. Köszönjük neked, hogy most is hallgathattuk a te igédet. Köszönjük neked, hogy olvashatjuk azt nap, mint nap. Köszönjük neked, hogy alkalmakat adsz a gyülekezetünkben is, amikor beszélgethetünk, amikor közösségben értelmezhetjük, hogy mit mondasz nekünk, és várhatjuk a te útmutatásodat. Hálásak vagyunk neked mindezért, Urunk. És kérünk, hogy te oltsad a mi szomjunkat. Te táplálj bennünket a te igéddel. És add, Urunk, hogy mindazt tovább tudjuk adni, amit tőled kapunk, hogy legyen erre bátorságunk, legyen erre bölcsességünk. Hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy
a te élő és ható igédet olvashatjuk, hallhatjuk. Kérünk, hogy formáld a mi életünket e szerint. Amen.
Jézus, a te beszédet teremjen jó gyümölcsöket. Szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban,
hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. Hétfőn 5 órától asszonykör lesz itt a templomban, és kedden nem lesz majd biblia óra, és helyi istentisztelet sem, hiszen közös reformációi ünnepre hívtak bennünket Nyíregyházára, és 6 órakor terveznék az indulást innen a templomtól, és 7:45-kor a református templomtól indul egy fáklyás menet az evangélikus templomhoz, és ott pedig 7 órakor kezdődik majd egy Isten tisztelet, tehát erre várunk mindenkit szeretettel, erre a reformációi ünnepségre, ahol nagyobb közösségben tudjuk így dicsőíteni a mi Urunkat, mindazért, amit véghez vitt akkor, illetve mindahogyan most is cselekszik. Hirdetem, hogy csütörtökön 5 órától angolóra lesz, szerdán a babamama kör most elmarad, és pénteken 5 órától ifjúsági órát tartunk itt a templomban szintén. Hirdetem, hogy a tegnapi napon reformációi csendes nap volt itt a gyülekezetünkben. Szabó Pál református testvérünk hirdette az igét és tartott előadást Calvin életéről, illetve arról, hogy az evangélikus és a református mozgalom, egyház hogyan kapcsolódott egymáshoz, és Andrejek Mitja pedig Luther életéről, családi életéről, házasságáról tartott előadást, illetve hát beszélt a szlovéniai helyzetről is. Nagyon áldott közösségben lehettünk együtt, az úrvacsorai közösséget is közösen élhettük meg, jó volt ezt megélni. Lesz lehetőség nem sokára ismét ilyen csendes napon együtt lenni. Az adventi csendes nap az majd december 2-án lesz. Már most készülhetünk erre, imádkozhatunk ezért az alkalomért, és hívogathatunk másokat is. Hirdetem, hogy a mai istentiszteletünk végén bibliai offertóriumot tartunk. Ugye ez a biblia kiadást támogatja, akinek van erre a célra adománya, akkor megteheti. Hirdetem, hogy cigány imanap lesz Budapesten november 4-én, szombaton. Aki szeretne erre a napra eljönni, kérem, hogy jelezze az istentisztelet végén. És a távolból jött üdvözletet szeretném átadni a testvéreknek. Ugye Ilike néni hazajött Amerikából, és küldi a Pálóci családnak az üdvözletét. Szeretettel gondolnak a gyülekezetre onnan a távolból is, és hát gondolom mi is szeretettel gondolunk rájuk, és jó tudni azt, hogy így is hordozhatjuk egymást imádságban, és hogyha ők is úgy vannak, akkor akár bekapcsolódhatnak az itteni Isten tiszteletekbe. Persze ez lehet, hogy áldozat is szükséges, most így hirtelen nem tudom, hogy hány óra, főleg a hajnali 3, így az óra átállítással is, mert ugye az bonyolítja egy kicsit. Lehet, hogy 2. De ki tudja, lehet, hogy most is hallgatnak bennünket, akkor üdvözöljük őket. Tessék? Reggel? Ó, hát akkor ez semmi. Igen. Hirdetnék még néhány alkalmat. Ugye női és férfi hetek lesznek majd novemberben. Női hét az november 5-től, és a férfi hét pedig 12-től lesz. Hordozzuk ezeket az alkalmakat imádságban, illetve a Pilis Csaba ifjúsági hét lesz szintén novemberben 17-től 19-ig a junior, később a senior, mi erre a juniorra szeretnénk majd menni, de a seniorra is megy majd busz Nyíregyházáról, de itt a gyülekezetben erre az alkalomra szeretnénk koncentrálni a 17-től 19-ig. És már vannak is jelentkezők, de még lehet jelentkezni, és hívjuk is, várjuk is a fiatalokat, adjuk ezt a hívást tovább nekik. Az adventi csendes napot pedig már említettem, hogy december 2-án lesz, és szeretném még felhívni a testvérek figyelmét az imádság listára. Valamiért a testvérek feliratkoztak erre, hordozzuk őket imádságban. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk záró ének a 377-es számú ének, ennek először az első verszakát énekeljük el. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te nagyon szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy amikor intesz, figyelmeztetsz, akkor is ezt azért teszed, hogy ráébresz bennünket bűnös voltunkra. Kérünk, Urunk, hogy hadd lássuk a magunk életét a te ígéd világosságában. Hadd tudjuk megvallani mindazt, ami nem szerinted való, és így szeretnénk letenni eléd, Urunk, a mi terheinket, bűneinket, mindazt, amivel az elmúlt napokban ellened vétkeztünk. Kérünk, hogy tisztítsd meg a mi szívünket, a mi gondolatainkat, és add, Urunk, hogy téged tudjunk dicsőíteni, téged tudjunk magasztalni, és add, Urunk, hogy megtapasztalhassuk a te szabadításodnak örömét. Kérünk, Urunk, hogy használj bennünket a te igéd továbbadásában. Add, Urunk, hogy az örömhír terjedhessen környezetünkben jó illatként. Így könyörgünk, Urunk, családunkért, így könyörgünk, Urunk, a szomszédságunkért, így könyörgünk, Urunk, a munkatársainkért, osztálytársainkért. Add, Urunk, hogy el ne vesszenek, hogy szomjan ne halljanak forrás vize mellett. Add, hogy meglássuk az alkalmat, lehetőséget, amikor továbbadhatjuk nekik azt az élő vizet. Köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy a mi támaszunk minden nehézségben. Köszönjük, Urunk, hogy így hordozhatjuk előtted a betegséggel küszködőket. Kérhetjük azt, Urunk, hogy te adj gyógyulást, enyhülést, ha te jónak látod. De azt kérjük, hogy a te dicsőséged hadd nyilvánuljon meg az ő életükben is. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy hozzád kiálthatunk azokért is, akik mélységeket élnek meg, akik megkötözöttségben vannak. Köszönjük, hogy Te vagy a szabadító. És köszönjük, hogy Te tudod leoldani ezeket a láncokat. És olyan jó azt megtapasztalni, Úrunk, hogy élő közösségben lehetünk itt együtt. Hálásak vagyunk Neked gyülekezetünkért, hálásak vagyunk Neked az alkalmakért. Kérünk azért, hogy hadd szóljon a Te igéd újra és újra, és hadd tudjuk megragadni ezeket az alkalmakat. Könyörgünk a reformációi ünnepségekért, országos szinten. Add, Urunk, hogy a Te nagy neved dicsőítessék meg, és add, Urunk, hogy veled az élő Istennel találkozhassanak mindazok, akik ezekre az alkalmakra elmennek. Könyörgünk, hogy Te adj ébredést, Te adj megújulást a mi országunkban. És így hozzuk eléd, Urunk, vezetőinket is. Kérünk, értük, hogy Te áld meg őket bölcsességgel, hogy világi és egyházi szinten is olyan döntések születhessenek, amelyek szerinted valóak. Köszönjük Neked, Urunk, hogy benned van mindaz, amire nekünk szükségünk van, és olyan jó egész életünket a Te lábad elé letenni. És kérünk, hallgass meg, amikor Jézus nevében még együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljen rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet.